a 94 és kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultraredit hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Regionális hírek a Szent István Rádióban.
Köszöntöm Önöket, a szerkesztő műsorvezető Debner Ádámot hallják adásunk tartalmából. A kormány Miskolccal való kapcsolatát dicsérte a miniszterelnök. Időközi választást tartanak ma Alsóvadászon, továbbra is meleg ruhákat gyűjtenek Egerben. Ezek mai műsorunk főbb hírei, tartsanak velünk! Van itt egy szerelmi történet, egy love story, jellemezte saját és a Fidesz Miskolccal ápolt kapcsolatát Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke a digitális polgári körök háború ellenes gyűlésén, tegnap a Borsodi megyeszékhelyen, hangsúlyozva, mindig számíthatott a miskolciakra. Hozzátette, egy love story-t onnan lehet megismerni, hogy hosszú, és ő maga is először 37 éve tartott Miskolcon lakossági fórumot, amikor még kommunisták vezették Magyarországot. Kommunisták el, szovjet csapatok haza, jöjjön végre a független és szabad Magyarország, ezért jöttem ide Miskolcra, hogy emellett agitáljak, emlékeztetett. Orbán Viktor kiemelte, azóta sokat győztek együtt, volt idő, amikor Miskolc város adta a Fidesz egyik alelnökét, majd felidézte Miskolc korábbi neves polgármestereit, egyházi és kulturális képviselőit. Ez a Fidesz és az önök városának szerelmi története, mindig számíthattam önökre, soha egyetlen egyszer sem árultak el önök, nem hagytak cserben, nem bántottak, összegzett. Hozzáfűztem, legjobb tudása szerint a Fidesz is mindig kitartott Miskolc mellett. Önök mindig számíthattak ránk, számíthattak rám is személy szerint, és számíthatnak majd a jövőben is, ez a szerelmi történet még nem ért véget, fogalmazott. A Tisza és a DK a legnagyobb európai háborús uszítópártok közé tartozik Brüsszelben, mondta Orbán Viktor. Kifejtette, el akarják vinni a fiatalokat Ukrajnába katonának, arról írtak alá megállapodást nagy európai államok vezetői, hogy katonákat fognak küldeni és állomásoztatni Ukrajnában. Ők úgy mondják, hogy békefenntartóként, tette hozzá, megjegyezze, attól tart, hogy ezek nem béke, hanem háború fenntartók lesznek. A kormányfő kitért arra is, ahhoz, hogy a fiataloknak esélyük legyen például Miskolcon, arra is szükség van, hogy a pénzüket se vigyék el Ukrajnába. Arra a pénzre itt van szükség, az a pénz, amit oda küldenek, az egész európai gazdaságból hiányzik. A magyarok munkája gyümölcsének Magyarországon kell hasznosulnia, szögezte le. Se katonát, se pénzt nem küldünk, és akkor Miskolc tud fejlődni, jelentette ki Orbán Viktor. Polgármestert és helyi képviselőket választanak ma a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Alsóvadászon. A Miskolctól mintegy 20 kilométerre fekvő abaúji településen azért kell időközi önkormányzati választást tartani, mert a helyi képviselőtestület kimondta feloszlását. A polgármesteri tisztségért indul a település 2024-ben megválasztott vezetője Vróbel László, továbbá Szemály János és Kótai Renátó, mindhárman függetlenként. A hat képviselői helyért 21-en szálltak versenybe, mindenki függetlenként. Alsóvadászon a mintegy 1100 választópolgár egy szavazókörben adhatja le szavazatát, este 7 óráig lehet voksolni. A rászorulók támogatása, illetve felkarolása kiemelten fontos a téli időszakban. A Magyar-Máltai Szeretetszolgálat EGRI önkéntes csoportja meleg ruha gyűjtés szervez, tovább várják a felajánlásokat a Csiki Sándor utca 46 szám alatt lévő épületbe. A ruhaadományozás részleteit Kékesi Györgyné, a Máltai Szeretetszolgálat EGRI önkéntes csoportjának vezetője ismertette.
Most igen, elhangzott egy felhívás a rádióba a meleg ruhával kapcsolatban. Borzasztó szükségünk van rá, volt még ami október olyan kérelmezőnk, aki októberben strandpapucsba jött ide. Tehát minden meleg ruha, bakancs, cipő, hótaposó, zokni, tréningruha, jacky, sár, sapka, kesztyű, ilyenekre lenne borzasztó szükségünk. Igen, a mai napon is érkeztek adományok, van 12 zsák, és amit átlátok rajta, az bizony paplan és pléd, úgyhogy ez nagyon-nagyon jó. De hát nagyon sok mindent keresnek nálunk. Kicsit szeretnék beszélni az éves munkánkról. 20-an vagyunk itt Egerben, pillanatnyilag önkéntes csoporttagok. Nagyon-nagyon sokat dolgozunk, ugyanis ebből a 20-ból 6-7 még aktívan dolgozik. A többiek nyugdíjasok, és jobban tudják szabaddá tenni magukat. Itt Egerben, a Csiky Sándor utcában minden szerda és csütörtök délelőtt állunk rendelkezésre a kérelmezőknek, hogy mi az, amiben segíteni tudjuk a rászorulókat. Élelmiszerbankon keresztül kapunk rövid lejáratú élelmiszert, amit minden szerdán és csütörtökön ki tudunk osztani. Ez ilyen aznap lejárós zöldség, hús, tejtermék, pékáró. Ezen túl, mivel Egerben nagyon-nagyon sokan keresnek meg minket adományokkal, ruhaneművel, cipő, háztartási eszközök, konyhafelszerelés, lakástextil, ezeket mind be tudjuk fogadni, és nagyon nagy a forgalom, el is viszik. Meg kell, hogy mondjam, hogy egyre többen jelentkeznek. Mivel 25 éve vagyunk Egerbe, nagyon sok kérelmezőt név szerint ismerünk. Van, aki 15 éve jár hozzánk rendszeresen. Megpróbálunk segíteni más területen is, mivel a Málta, az Egri Málta az északi régióhoz tartozik Miskolc központtal. Kapunk tőlük például kórházi ágyat, amit ki tudunk adni, most is kint van egy családnál. Aztán járássegítőt, több olyan kerekesszék is most kint van egy családnál, több ilyenbe is tudunk segíteni. Valóban úgy van, hogy az önkéntes csoport ugye 25 éve működik, és 5 éve vette át a Máltai Szeretetszolgálat a Petőfi utcai idősek otthonát, ami azóta gondviselés háza címen megy. Úgyhogy Egerben nem két Málta van, egy Málta van, két helyszínen. Őtőlük is nagyon sok segítséget kapunk, például mi a Sasúti nagy élelmiszer üzletbe gyűjtöttünk. Az intézmény dolgozói a Dobótéri hasonló nevű élelmiszerboltba gyűjtöttek, viszont ide került mi hozzánk. Naponta 20-30-an jönnek rövid lejáratú élelmiszerért, vagy tartós élelmiszerért, tehát így dolgozunk együtt.
Szabolcsiné Lénárt Judit, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat EGRI önkéntes csoportjának vezetőhelyettese az élelmiszeradományokról adott bővebb tájékoztatást.
Igazából karácsony előtti időszakban volt az adni öröm keretében, hogy gyűjtöttünk, ki lehet mondani, a Spárba, mert ez országos gyűjtési akció volt, és ott gyűjtöttünk 1994 kiló élelmet, amit folyamatosan osztunk ki az Élelmiszerbank által kapott élelemmel együtt szerdánként és csütörtökönként. Élelmet csak, tehát gyűjtés keretében, tehát az áruházon keresztül, illetve az élelmiszerbankon keresztül fogadunk el, tehát itt magánemberektől nem fogadunk el élelmet egyáltalán, mert ezt azért nem szabad, hanem a élelmiszerbankon keresztül több áruházból kapunk, szerdánként, csütörtökönként, illetve majd húsvét előtt egy másfél héttel lesz kétnapos gyűjtés, és akkor abból tudunk adni folyamatosan. Ami rendkívül fontos, mindig kérik a lisztet, cukrot, tésztafélét, és akkor, ha kisgyerekesek vannak, akkor van még valamennyi tej, bébi étel, ezt tudunk adni, de főleg főzni valót kérnek, tehát a tésztaféle, van még sárga borsunk, lencsénk, babunk, és akkor időnként azt tudunk adni még. Hogyha azt el tudnám mondani, hogy a tavalyi évben 7408 kg élelmet osztottunk ki, a 4540 személy részesült a 2025-ös évben ebből az adományokból.
Most pedig Bíró Gabriella, a Máltai Szeretetszolgálat EGRI csoportjának önkéntesen nyilatkozik arról, hogy ő hogyan segíti a szeretetszolgálat munkáját.
A rászorulók segítségéről, a ruhaosztásról, az élelemosztásról, de szezonálisan most nagyon-nagyon szükségünk van téli ruhára, takaróra, bakancsra, cipő, minden, ami most nagyon nagy szükségünk van erre, ezekre a dolgokra. Rászorulok mondjam a 80 évestől a szinte újszülöttig, mert jön a szülő, és megszületik a baba, és nincs. és akkor nekik is adunk újszülött ruhát, vagy az időseknek pedig a meleg ruha, vagy nyáron, amire szükségük van, mert nincs rá, azt mondják, nincs pénzük, nem tudják megvenni, úgyhogy mi mindig szolgálatba állunk, és nyáron is, télen is. 12 éve vagyok a Máltai Szeretett Szolgálatnál önkéntes. Hetente kétszer jövünk, szerda, csütörtök. Én általában mind a kétszer itt vagyok. Itt vagyok, az élelemnél is besegítek, hogyha úgy van, de a ruhánál is. Ugye ezt keresni kell, méretre kérnek, ezt mind-mind nekünk minden nap átvétel, az adomány átvétel, ez is egy, ugye hozzák az adományt, akkor azt mi átvesszük, átnézzük, csoportosítjuk, hogy most ez meleg ruha, ez nyári, és akkor így tudjuk majd kiadni nekik. De igen, ez mind a mi feladatunk, átvenni, kiadni, az emberekkel beszélni, meghallgatni őket, mert bizony sok mindenkinek van problémája. Mi nem szoktunk kimenni, nem, hát kevesen is vagyunk, nem sokan, és már a korosztály is a 65-től a 75-ig vagyunk mi, mint önkéntesek, viszont vannak családsegítők, akik kérnek Szilvásvárad, akkor Szarvaskő, Kerecsent, Bakta, Szomolya, ezek mind jönnek, és akkor mi készítünk ruhát, vagy élelmet, és akkor ezt mind kiküldjük. Én helyettesítek még, gyógyszertárban még dolgozok, és van, mikor megveszem, és akkor én adok nekik egy fájdalomcsillapítót, vagy egy lázcsillapítót, vagy valamit, mert más nincs. Higiénia nem kapunk, ritkán van, mikor Miskolci központból küldenek betétet, vagy ilyesmi pelenkát, de az nagyon ritka. Egy évben egyszer-kétszer maximum.
Lakástűzben meghalt egy középkorú férfi Kazincbarcikán, közölt az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság helyettes szóvivője az MT-vel. Dóka Imre tájékoztatása szerint késő este kigyulladt egy 40 négyzetméteres kétszintes hétvégi ház az Izbonyú dűlőn. Az épület alsó szintjén keletkezett a tűz, amely átterjedt a tetőszerkezetre is. A tűzoltók több oldalról fékezték meg a lángokat. Az égő épületben egy középkorú férfi tartózkodott, aki már nem lehetett segíteni. Az őrnagy azt írta, nem zárható ki, hogy a tüzet egy elektromos hősugárzó okozta, de a pontos keletkezési okot és az eset körülményeit a katasztrófa védelem vizsgálja. Végül az időjárásról. Derült, napos, illetve borult párás területek egyaránt lesznek, a borult tájakon hószálingózás előfordulhat. Többnyire mérsékelt marad a légmozgás. A hőmérséklet hétfőn hajnalban általában mínusz 17 és mínusz 11, napközben mínusz 7 és mínusz 2 fok között alakul. Kedves hallgatóink, adásunk a Médiatanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2026. január 18-án vasárnap.
Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban. A Szent István Rádió, a jó hír hangja.
Értékadó, magazin műsor a tudás alapú gazdaságról.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink! Köszönti Önöket a szerkesztő, Drimba Miranda. Mai Értékadó című műsorunkban két témával foglalkozunk. Először egy gazdasági tréninggel kapcsolatban készült riportunkat sugározzuk, mely női vállalkozók szakmai, önismereti és kommunikációs lehetőségeit tárja fel. Majd pedig a Finanszírozás a gyakorlatban című előadás sorozatból idézünk.
Értékadó, a Szent István Rádió gazdasági magazinja.
A következő riportunkban a DISC személyiségi modellt fogjuk részletesen ismertetni. A DISC személyiségi modell feltalálója dr. William Moulton Marston, amerikai pszichológus, aki az 1920-as években dolgozta ki a négy viselkedési dimenzió alapjait. Elmélete négy különféle személyiséget határoz meg. Dominancia, befolyásolás, álhatatosság, lelki ismeretesség. Marston munkája alapozza meg a ma is használt DISC teszteket, amelyek a viselkedési stílusok megértését segítik. Riportunkban a női vállalkozók számára rendezett önismereti tréning kapcsán szólaltatunk meg egy szakmai trénert. Kelemen Judit, milyen titulussal vezethetem fel?
Nehéz kérdés számomra, mert nagyon-nagyon sok mindent csinálok az életben. Kicsit szerteágazó az érdeklődési köröm is egyébként. Alapvetően, ha mondjuk erre, hogy milyen titulusra erre úgy tekintünk, hogy milyen végzettségeim vannak, akkor angol testnevelés szakos tanár vagyok, közgazdász, újságíró, és aztán inkább már felnőtt fejjel rátaláltam a pszichológiára, és pszichológia területén indultam el különféle képzések tekintetében. Erre-arra, úgyhogy van business coach végzettségem is, és most jelen pillanatban a Személyiségfejlesztő Akadémián tanulok, és érzelmi intelligencia alapú vagy fókuszú személyiségfejlesztő leszek. Tehát, hogyha a titulusomat kellene megnevezni, akkor lehet, hogy legegyszerűbben úgy lehetne engem bemutatni, hogy Kelemen Judit, aki emberekkel foglalkozik. A mindennapokban van egy főállásom, és van egy vállalkozásom. Jelen beszélgetés kapcsán azt gondolom, inkább a vállalkozásom az, ami érdekes lehet. A vállalkozásomban is emberekkel foglalkozom, képzéseket, tréningeket tartok. A célcsoportom többségében a mondjuk a kis- és középvállalkozások, vagy inkább a kis vállalkozások.
Beszélgetésünk apropóját az adja, hogy november 26-án a Hevesvár megyei Kereskedelmi és Iparkamarában tartottak egy tréninget kifejezetten nők számára, melynek címe Üzleti reggeli, avagy networking női vállalkozóknak, ismerd meg önmagad, és építs sikeresebb kapcsolatokat az üzleti életben. Ezen a rendezvényen ön előadóként vett részt. Tudna bővebben beszámolni arról, hogy miért önt kérték fel erre a szerepre, hogy az előadást megtartsa?
Igen, alapvetően a Heves Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamarával iparkamarához nagyon régi kapcsolat fűz. Szerintem már egy ilyen 20-25 éve kapcsolatban vagyunk egymással. Ott kezdődött a kapcsolatunk, hogy amikor a vállalkozásomat vagy vállalkozásunkat indítottuk, akkor a kamara ház inkubátorházként működött, és ott béreltünk magunknak, béreltem egy irodát, és ott kezdődött el tulajdonképpen a munkakapcsolatunk is az iparkamarával. Az akkori főtitkár lehetőséget biztosított, akkor még két gyakorlatilag éppen a vállalkozói szférába kiesett hölgy számára, hogy munka lehetőséget biztosítson. Így figyeltek föl tulajdonképpen az én kompetenciáimra és tapasztalatomra is. Ez a kapcsolat megmaradt a mai napig, és 2017-ben, amikor az iparkamarának támadt egy ötlete, hogy a női vállalkozói réteget is meg lehetne célozni, és valamivel bevonzani, és egy kicsit odafigyelve rájuk egy olyan programot biztosítani, ami összehozza őket, és egy ilyen networkingbe tudja kapcsolni. Akkor pattant ki az ötlet, hogy egy ilyen üzleti reggelit alapítsunk női vállalkozóknak, és ezt azóta is 2017 óta töretlen lendülettel visszük. Nagy Katával, aki a kamara oldaláról vesz részt ebben a szervezésben, illetve én vagyok az, aki szakmai oldalról biztosítom ennek a működését.
A rendezvényen több női vállalkozó is részt vett, illetve meghallgatták ezt az előadást. Mi volt ennek az előadásnak a tematikája?
A novemberi találkozónk, nem is előadásnak nevezném, hanem találkozónak, hiszen ez egy olyan interaktív esemény volt, ahol nem tulajdonképpen frontálisan én előadóként, hanem inkább trénerként működtem közre, maximálisan bevonva a résztvevőket. Ennek az eseménynek az volt a célja, hogy egy kicsit a vállalkozó hölgyek, vagy a résztvevő hölgyek ránézzenek a saját viselkedésükre, a saját mozgatórugóikra, és megértsék a saját működésüket, illetve a saját működésük megértését követően rá tudjanak nézni arra, hogy hogyan működnek ők társas kapcsolatokban, esetleg felismerjék azt, hogy másokat mik mozgatnak, így tulajdonképpen hidat tudnak képezni egymás között a kapcsolódás során.
Külön ki szeretném emelni azt, hogy nagyon pozitív élmény volt az ebben az előadásban, hogy ez nem egy szokványos előadás volt, amikor az előadó pörgeti a szlájdokat, és akkor mindenki unott arccal hallgatja, és már 20 perc után nem is figyel, hanem külön érdekes volt az, hogy úgymond megmozgatták a résztvevőket. Mindenkinek ugye kellett bizonyos pontokra eljutnia. Hogyan is mozogtak a résztvevők? Mi volt a cél?
Hiszek abban, hogy tanulni úgy lehet leginkább, hogyha saját tapasztalatot szerzünk, és a saját tapasztalat az sokkal jobban megmarad hosszú távon, úgyhogy ezért is volt a cél az, hogy úgy építsem föl annak az eseménynek az egész szerkezetét, hogy mozgásos elemek legyenek benne, illetve olyan eszközök, amik saját megélést tesznek lehetővé, és így tudják a bensőjükké tenni, a saját magukévá tenni a résztvevők az elsajátítottakat.
Külön nagy hangsúlyt fektettek a kommunikációra. Mit ajánlana, hogy mi az a jó kommunikációs eszköz, amivel érdemes beszélni, amivel érdemes kommunikálni a mindennapokban most, hogyha a női vállalkozókat vesszük figyelembe, ha például van egy női üzletvezető, akkor mik azok a kommunikációs módszerek, amikkel ő tudja irányítani a csapatot?
Nem tudok erre egy tutit mondani. Azt gondolom, hogy kommunikáció, együttműködés, együtt gondolkodás, csapat, minden csapatműködés tekintetében, tehát minden esetben az elsődlegesen legfontosabb dolog az, hogy megismerjük, megértsük önmagunk működését. Hiszen ha megértjük önmagunk működését, akkor sokkal könnyebben, megértőbben tudunk kapcsolódni másokhoz, és akkor nyilván ennek megfelelően tud változni a kommunikációnk. Tehát nincsen egy tuti módszer, többféle eszköz van természetesen arra, hogy az egyes, akár ennek a modellnek az ismeretében, az egyes viselkedés típussal rendelkező emberek hogyan tudnak közelíteni, kapcsolódni sikeresen egymáshoz, de hogy ennek is az a kulcsa, hogy így megértsük saját magunk működését, mozgatórugóit.
Tehát akkor ott kezdődik az egész történet, hogy először is a saját személyiségünket kell megismerni. Hogyha jobban végig gondoljuk, nyilván nem lehet most hirtelen egy percben elmondani, hogy egy embernek mi a személyisége, vagy nem lehet egy oldalban ezt leírni. De ugyanakkor mégis van négyféle különböző személyiségtípus, és ezt a DISC személyiségi modell kiválóan ábrázolja. Hogyha felkeltettük a rádióhallgatók érdeklődését, akkor akár az interneten ki is lehet tölteni ezzel kapcsolatos személyiségteszteket, és talán érdemes is elsősorban ott, hogy megismerjük önmagunkat. Honnan kezdődött az, hogy ön elkezdett megismerkedni a DISC személyiségmodellel, és beépítette a tréningjébe?
Korábban is ismertem már ezt a modellt, ahogyan mondtam, hogy az érdeklődésem, tehát sok idővel ezelőtt már a pszichológia felé fordult, de most a Személyiségfejlesztő Akadémián, ahol tanulok, ott mélyebben belementünk ennek a modellnek a nem is csak a megismerésébe, hanem inkább ennek az eszköznek a használati lehetőségeibe, és nagyon nagy fantáziát láttam benne, ezért is hoztam be az üzleti reggelire a hölgyeknek. Ez a DISC modell valóban négy szín típusba sorolja a viselkedésre alapján az érdeklődőket. Ez a négy szín a piros, a kék, a zöld és a sárga. Természetesen, ha valaki kitölti ezt akár interneten is, nyilván érdemes egy szakember segítségét kérni ahhoz, hogy az elemzést azt megnézzük és átbeszéljük, hiszen ezért ez nem fekete vagy fehér. És természetesen az is nagyon fontos, hogy tisztában legyünk azzal, hogy mindannyian használjuk mind a négy viselkedésből tudunk használni elemeket. Azt érdemes megnézni, hogy mi az a domináns más szín típus, amiben mi tartozunk, hiszen az már ad egy lenyomatot a mi viselkedésünkről, az már ad egy megértést saját magunk irányába, és hogyha megértjük saját magunkat, és megértjük akár ennek a modellnek a működését, akkor már ezen a szemüvegen keresztül tulajdonképpen rá tudunk nézni a bennünket körülvevőknek is a viselkedésére, és akár miután magunkévá tettük a megértést, akár az ő viselkedésüket is meg tudjuk figyelni, és már egy kicsit így tudjuk azon a szemüvegen, a megértés szemüvegén keresztül vizsgálni őket is. Ezért tehát, még egyszer mondom, a megértést és az együttműködést tudja segíteni ez a modell, hiszen akkor már nem úgy tekintünk a másikra, hogy mondjuk szándékosan bosszant engem a viselkedésével, hanem el tudom fogadni azt, hogy neki az a mozgatórugója, és ez már megint csak a két embernek a szigete között tud egy ilyen hidat biztosítani, ami akár lehet egy megfelelő kiválasztott kommunikációs eszköz is.
Engedjen meg egy megjegyzést, hogy amikor én részt vettem ezen az előadáson, és láttam azt, ahogy a résztvevők ebbe a négy csoportba, ebbe a négy kategóriába besorolódnak, és utána elkezdődött egy párbeszéd, bárki hozzászólhatott, és ami nagyon egyedi volt ebben az egész történetben, hogy úgy tudtak beszélni, akár egy markánsabb, egy karakteresebb, egy erősebb női vállalkozó, úgy tudott beszélni mondjuk egy szolidabb vagy visszahúzódóbb hölgyel, hogy nem volt sem megsértődés, sem bántás, és létrejött egyfajta empátia, egyfajta érzékenyítés, hogy jobban tudtak egymáshoz kapcsolódni a különböző személyiségek, és ez azért nagyon ritka, mert ha belegondolunk, hányszor van az az életünkben, hogy beszélgetünk, és megsértődünk, mert valaki mond egy olyan mondatot, és azt lenyeljük azt a mondatot, és évekig úgy hordozzuk, és mennyire jó volt az, hogy itt úgy lehetett beszélni, hogy nyíltan, őszintén, ami az én érzésem, azt egyből elmondhattam, és hogy ez tényleg csodálatos, amikor úgy tudnak beszélgetni az emberek, hogy megértik egymást. Tehát az empátia, és nem csak, hogy empátia, hanem, hogy időt is szakítunk egymásra. Egyébként milyen gyakran tartanak női vállalkozóknak az iparkamarában ilyen jellegű tréningeket?
Ahogyan mondtam, 2017-ben kezdődött, tehát gyakorlatilag már most 8. éve, 7,5 éve működik ez az üzleti reggeli női vállalkozóknak, és gyakorlatilag ez teljes mértékű sikertörténet, hiszen minden hónap 3. szerdáján találkozunk. Ha belegondol, akkor tulajdonképpen 2017 után még a Covid is beleesett a mai napig tartó időszakba, és mégis a Covid alatt is sikerült, tehát akkora volt az érdeklődés és az igény erre a kapcsolódásra, hogy a Covid alatt is online üzemmódban, havi rendszerességgel ezen a 3. szerdán találkoztunk. Nagyon hatékonyan működik a klub, van, hogy gyakran tartok én is különféle rendezvényeket, vagy képzéseket, tréningeket akár, ami érdekes lehet a hölgyek számára, de egyébként úgy működik, hogy vannak a hölgyek részéről felajánlások is, tehát aki a saját vállalkozásának a területéről úgy ítéli meg, hogy ő tudna behozni valamit a hölgyeknek, akkor ő azt szívesen behozza. Nagyon sokszínű a csapat, tehát már a pogácsa sütéstől elkezdve a Pilates tornán át minden is volt a repertoárunkban. Mégis azért az nagyon, nagyon fontos, hogy igyekszünk arra figyelni, hogy mivel ez egy üzleti klub, ezért az üzleti életünkben, az üzleti tevékenységünknek a fejlesztésén dolgozunk, és ez az elsődleges fontosságú.
Amit még nagyon fontos kiemelni, hogy a női vállalkozóknál arra is gondolni kell, hogy ők nem csak nők, hanem egyben édesanyák is. És ugyebár amikor otthon vannak, akkor ugye ők azok az édesanyák, akik gondoskodnak a gyermekről, és kedvesek, és szeretetteljesek. Ugyanakkor, amikor mihelyest belépnek az üzleti világba, egy vállalkozó élére például, akkor pedig ugye muszáj valahol elővenni ők ezt a fajta domináns személyiséget. Hogyan lehet ezt a kettőt mégis egyensúlyba hozni? Tehát valahol nyilván mind a kettő megtalálható az emberben, mind a kettő, ez a keményebb típus is, meg ez a érzékenyebb elemző típus akár.
Azon túl, hogy édesanyák, nyilván feleségek is, párok is, tehát azért egy nőnek nyilván tehát egy nőnek nagyon sok fronton meg kell felelnie, nagyon sok szerepben, és nem akarom ezzel azt mondani, hogy egy férfinak nem, nyilván neki is, de hogy egy nőnek is tényleg nagyon sok szerep alkotja, vagy teszi ki a mindennapjait, és ez egyébként tud egy ilyen belső feszültséget is eredményezni, pontosan az, amit mondott, hogy az egyik szerepében mondjuk akár egy másik szín típusnak kell, hogy domináljon, a másik helyzetben pedig egy más. Van, aki ezt a ide-oda ugrálást könnyebben át tudja hidalni, van, akinek ez egy picit nehezebben megy, és nagyobb belső feszültséget eredményez. Nyilván az a, megint csak azt tudom mondani, hogy az, hogyha megértjük önmagunk működését, és tudjuk, hogy mi az, amin tudunk fejleszteni, akkor ha tudatosabban arra odafigyelünk, akkor ez a belső feszültséget is tudjuk akár csökkenteni, ami az egyes szerepek közötti ide-oda ugrálást vagy átjárást nehezíteni tudja.
Az önismereten és a kommunikáción túl mi az, amire oda kell figyelnie egy női vállalkozónak?
Nagyon-nagyon sok mindent tudnék sorolni, de most így az első, ami eszembe jutott egyből, az, hogy ne égjen ki. Tehát, hogy a kiégését megelőzze, hiszen az, hogy olyan rengeteg szerepben mozog, az azért fel tudja gyorsítani, illetve nagyon előre tudja hozni azt, hogy rövid úton kiégeti, elégeti önmagát. Tehát nagyon fontos arra felhívni a figyelmet, hogy találjon olyan pontokat, olyan lehetőségeket, visszatöltik az ő energiaszintjét.
Köszönöm szépen, nekem ezek lettek volna a kérdéseim, és köszönöm, hogy vendégem volt itt a stúdióban.
Én is köszönöm szépen a megkeresést.
Műsorunk második felében betekintést nyerhetünk a Finanszírozás a gyakorlatban című szakmai rendezvénybe, melyet 2025. október 15-én tartottak Egerben. Az előadás sorozat célja, hogy a kis- és középvállalkozások fejlesztési lehetőségeit, valamint a hazai tőke- és hitelprogramokat reprezentálják. Minden vállalkozás más és más finanszírozást igényel. Vannak, akik stabil, kiszámítható háttérre vágynak, mások merészen növekednének. A közös nevező az érthető és elérhető finanszírozási megoldások iránti igény. A következő percekben dr. Tóth Róbert, a Kavosz ZRT vezérigazgató helyettese előadásának szerkesztett változatát hallják, melynek címe Lépés előnyben a kicsik, a Széchenyi Kártya program kockázatot vállal a kisvállalkozások stabil fejlődéséért is.
A Széchenyi Kártya és a bizalom. Én is ezzel szeretném megnyitni a saját előadásomat, hát csak azért is, mert a Széchenyi Kártya program keretében az elmúlt 5 évben folyamatos felméréseket végzünk. Ezeket a felméréseket évente ismételjük meg, és azt kergetjük, azt keresjük ezekben a felmérésekben, hogy a Széchenyi Kártya program az mit jelent a vállalkozásoknak a számára. És rendre minden egyes felmérésünknek az egyik legfontosabb eredménye vagy visszajelzése a vállalkozások részéről, hogy a Széchenyi Kártya program az mindig valamilyen kiszámíthatóságot jelent, és a kiszámíthatóság mellett a bizalom az erőteljesen jelen van minden egyes felmérésünkben. Tehát ami 20-22 évvel ezelőtt egy álom volt, az a mostani 22-es, 23-as, 24-es felmérésünk azt rendre visszaigazolják, hogy önök valóban úgy tekintenek a Széchenyi Kártya programra, mint egy bizalmi termék. Hogyha a bizalom kifejezést megnézem egy másik oldalról, hiszen mi egyrészt ugye a vállalkozásokkal vagyunk kapcsolatban, másrészt nagyon szoros kapcsolatban vagyunk a finanszírozói szektorral, de mivel egy államilag támogatott termékről van szó, azért nyilván a szakpolitikával is nagyon komoly mindennapos kapcsolatunk van, és mára szerintem egyértelműen kijelenthetjük, hogy a Széchenyi Kártya program az a gazdaságpolitikának teljes gazdaságstratégiának egy meghatározó terméke, és talán itt is használhatjuk azt a kifejezést, hogy meghatározó bizalmi terméke. Úgyhogy csak reflektálva tényleg elnök úrnak a szavaival, azt gondolom, hogy teljesen vissza lehet igazolni azt az álmot, ami több mint 2 évtizeddel ezelőtt indult. A Széchenyi Kártya program az folyamatosan a megújulásnak a programja, a megújulásnak a terméke, a megújulásnak a portfóliója, azt gondolom, és elég, hogyha csak visszanézünk az elmúlt másfél-két hétre, hogy milyen aktualitások történtek a Széchenyi Kártya programban, és ezáltal milyen aktualitások történtek a hazai KKV finanszírozásban. És ez a 3%, ez szerintem a sajtóban és önöknél is teljes körülján nagyon sok fórumon már elkerült. Egyértelműen kijelenthetjük ezzel a 3%-os kamattal, hogy a Széchenyi Kártya program a mai KKV finanszírozás területén a legkedvezőbb feltételek mellett elérhető konstrukció. Ezt megelőzte egyébként egy hosszú hónapokig tartó felmérés, vállalati felmérés, illetve szakpolitikai egyeztetés, és nyilván kerestük azokat a határokat, keresi a szakpolitika is azokat a határokat, amikor be tudunk avatkozni, lehetőségünk van beavatkozni egy ilyen finanszírozási programba, és nagyon örültünk annak, hogy ezt a finanszírozási költségkeretet, ezt le tudtuk csökkenteni a korábbi magasabb százalékról, 4,5%-ról, egy egységes 3%-ra, és tulajdonképpen itt, ami szerintem nagyon nagy előnye a programnak, hogy egy egységes 3%-ról tudunk beszélni. Ez azért fontos, ez az egységesség, hiszen heti szinten a teljes hálózatunkba körülbelül 4-5-600 vállalkozás érkezik, és nagyon komoly visszajelzés jelent számunkra, hogy a vállalkozásoknak sokszor problémát jelent az, hogyha egy bizonyos finanszírozási konstrukció, folyószámlahitel, likviditási beruházási hitel, leasing vagy mikrohitel eltérő feltételekkel és eltérő árazáson van jelen a piacon. Azt gondolom, hogy ezzel a 3%-os egységes kamattal, kamatkörnyezettel tudjuk szintén segíteni a vállalkozásokat. Azt, hogy milyen partnereink, milyen vállalkozásokkal állunk kapcsolatban, ez tulajdonképpen az elmúlt 2 évtizedben egy trendet rajzol ki. Azt mondta, hogy a Széchenyi Kártya program a legkisebb vállalkozásoknak volt mindig is a bizalmi partnere. Ez a következő időszakban is vélhetően így lesz, mindjárt erre még fogok utalni. És hogy milyen típusú hiteleink a slágerek, hogyha szabad így fogalmazni. Alapvetően azt láthatjuk, hogy a folyószámla és likviditási típusú hitelek a meghatározóak. Ugyanakkor az fontos elmondani, hogy a beruházási típusú hitelek, hogyha teljes piaci, teljes finanszírozói szektort nézünk, és még visszamenőleg a 3-4 éves elemzésre, akkor a Széchenyi Kártya programon belül a beruházási típusú hiteleknek az aránya az körülbelül 30-40%-ot jelent. Ez a 30-40% ez egy nagyon-nagyon magas érték. Tehát azon túl, hogy szabad felhasználású, likviditási típusú hiteleket is tudunk nyújtani a vállalkozásoknak, ezen túl a beruházási típusú hitelekben is nagyon erős a Széchenyi Kártya program. És amikor a beruházási típusú hitelekről beszélek, akkor a normál beruházás és agrár beruházási hitelen túl erősen jelen van a leasing és mikrofinanszírozás is. Természetesen ezek a finanszírozási források, ezek az elmúlt időszakban is olyan környezetben, olyan gazdasági körülmények között álltak rendelkezésre, amikor számos kihívással szembesültek a vállalkozások, számos kihívással szembesültek önök. Folyamatosan monitorozzuk egyébként ezt is, hogy melyek azok az akadályozók, gátló tényezők az önök mindennapjaiban, ami akár egy fejlesztést, akár egy hosszú távú beruházást is képes visszafogni. Itt alapvetően két dolgot emelnék ki, az egyik a munkaerőhiány. Ez a munkaerőhiány egyébként, szakképzett munkaerőhiány, hogyha teljesen fontos szeretnék lenni, ez országos szinten szinte egyenszilárdságú. Persze vannak 1-2 százalékos eltérés, de mivel teljes országot szondázunk folyamatosan, ez a szakképzett munkaerőhiány szinte egységesen van jelen a piacon, illetve a kiszámíthatatlanság, azok a gazdasági kilengések, amelyek nem csak a belső gazdasági körülményekre, hanem a nemzetközi gazdasági körülményekre is visszavezethetőek. Ez a két olyan faktor, ami rendre visszaköszön az elmúlt 2-3 éves kutatásainkban, és ezek azok a tényezők, amelyek képesek visszafogni, vagy képesek gátját jelenteni a különböző fejlesztéseknek. Ha megnézzük a konkrét számokat, hiszen ez mindig fontos, főleg, hogyha vármegyei szinten vagyunk jelen, hogy hogyan alakul egy előző év az idei évvel összevetve, akkor ha két fő számot kiemelünk, a teljes 2024-es évet, hogyha nézzük, akkor 69 ezer befogadásunk történt, 69 ezer ügylet jelent meg a Széchenyi Kártya programban, és ennek a forintos lába, ez 2600 milliárd. Ha megnézzük az idei értékeket, az idei nagy számokat, akkor azt lehet látni, hogy körülbelül 57 ezer, inkább már az 57 ezeret is túléptük, a befogadásoknak az aránya, mint egy 2200 milliárd forintban. Ha konklúziót leszeretném vonni, akkor azt látjuk, hogy a Széchenyi Kártya programon belül az idei év az biztosan túl fogja teljesíteni az előző évet. Tehát ez arra enged következtetni, hogy az idei évben a vállalkozások bátrabban mertek nyitni a finanszírozási források felé, és hogyha kicsit hozzánézzük még ehhez az elmúlt másfél-két hétben történő bejelentéseket, ez a 3%, akkor azt gondoljuk, hogy a következő 3 hónap, vagy az előttünk álló 3 hónapban ezek a befogadási kérelmek, tehát ezek a hitelkérelmek még inkább meg fognak jelenni. És ha pozitív számokat szeretnénk nézni, akkor azt is ki kell mindenféleképpen emelnünk, hogy ezen a vármegyén belül is ez a trend, ez egyre pozitív, tehát itt is azt lehet látni, hogy az elmúlt időszakban rendre magasabb számokat tudunk kimutatni, mind a befogadás, mind a szerződéskötés tekintetében. És nézzük meg, hogy a Széchenyi Kártya program, illetve a Széchenyi Kártya programot koordináló Kavos ZRT előtt milyen feladatok állnak a következő időszakban, és milyen olyan eredmények vannak, amelyeken dolgoztunk az elmúlt időszakban, és a közeljövőben hamarosan meg fog jelenni. Az egyik ilyen nagy eredményünk ez a 3%, de erről már többet szóltam. A másik kiemelt stratégiai fontosságú területünk, az pedig a digitalizáció ott a lehetőségeknek a kiaknázása. Ugye látható, hogy a finanszírozói szektor Európa szerte Magyarországon is a digitalizációra, illetve a mesterséges intelligenciának a használhatóságára, alkalmazhatóságára kiemelt fókusz fordít. Ez így van a Széchenyi Kártya program keretében is. Folyamatosan kerestük és keressük azokat a lehetőségeket, amelyekkel a hálózatnak a munkatársait, illetve az ügyfél élményt, az ügyfeleknek a Széchenyi Kártya programmal tapasztalható, vagy a Széchenyi Kártya program igénylése során felmerülő adminisztratív feladatokat, hogy hogyan tudjuk még inkább hatékonyabbá, egyszerűbbé tenni. Az elmúlt időszakban kiemelten dolgoztunk egy országos lefedettségű online időpontfoglaló rendszernek a bevezetésén. Ennek a pilot időszaka ez lezárult másfél héttel ezelőtt, mind a kamarai munkatársakat, mind a VOSZ-nak a munkatársait leoktattuk múlt héten, illetve a hét elején, és vélhetően ez az online időpont foglaló rendszer, ez 1-2 héten belül teljesen elérhető lesz az önök számára is. Ezzel is szeretnénk felgyorsítani azt az időszakot, hogy minél gyorsabban tudjanak bejutni az irodába, és le tudjuk csökkenteni akár az e-mailes, akár a telefonos kapcsolatoknak a számát, és egy nagyon egyszerű, nagyon gyors online becsekkolást tudjunk biztosítani az irodába. Ezen felül a mesterséges intelligencia adta lehetőségeket is szeretnénk kihasználni, hiszen azt látjuk, hogy mint egy normál hiteligénylési folyamatban sok és sokféle dokumentációt kell benyújtani, és ezen dokumentumoknak a feldolgozása és a feldolgozás által a Széchenyi kártya mögött futó rendszerekbe történő adatbeemelés, azt úgy gondoljuk, hogy még gyorsabban, még hatékonyabban is elérhető lehetne. Ezért elkezdtünk dolgozni az elmúlt 1-2 hónapban egy mesterséges intelligencia által támogatott szoftvernek a bevezetésén, ami tulajdonképpen azt hivatott támogatni, hogyha a dokumentumokat feltöltik, hiszen ugye most is van a LIZI rendszerünkben olyan lehetőség, hogy online kezdjék el az igénylésnek a lehetőségét, de a személyes megjelenés az jelen feltétel rendszerben még kötelező az irodákban, és azon kezdtünk el dolgozni, hogy ezt az online ügyfél szakaszt, ezt hogyan tudnánk még hatékonyabbá, még gyorsabbá tenni, és lecsökkenteni azt, hogy sok-sok adatot kelljen megadni, hiszen a dokumentumokban ezek az adatok felelhetőek. Úgyhogy ezen dolgozunk, itt is van egy néhány hónapos pilot időszak, vélhetően ebben az évben tudjuk zárni ezt a teszt időszakot, és következő évben mindenféleképpen szeretnénk kijönni további olyan funkciókkal, további olyan fejlesztésekkel, ami az ügyfél élményt azt még inkább képes támogatni. A növekedés az ugye mind vállalati szinten értelmezhető, de ha megnézzük azt, hogy a nemzetgazdaság, Magyarország az hogyan tud növekedni, nyilván a vállalkozások nélkül, a vállalati fejlesztések, vállalati beruházások nélkül ez a nagy makrogazdasági növekedés, ez nem fog menni, és ugye azt is tudjuk, hogy a magyarországi gazdasági növekedés, gazdasági növekedési modell, a beruházásokhoz pedig mindenféleképpen szükségesek a külső források, a külső pénzügyi források. A Kavos ZRT az elmúlt két évtizedében pedig elsősorban a banki finanszírozói lábon volt meghatározó, hiszen a termékeink az 2022-ig csak és kizárólag banki finanszírozási lábon volt elérhető. Azért mondom a 2022-t, hiszen akkor kezdtünk el nyitni a leasing és mikrohitelek irányába, amelyek már nem a hagyományos banki csatornákon keresztül igényelhetőek, hanem a pénzügyi vállalkozásokon, illetve a leasing cégeken keresztül, és a Kavos zászlajára tűzte ki, hogy ezen irányú finanszírozási aktivitást, illetve volument a következő időszakban még inkább tudjuk növelni. Ezzel el szeretnénk kérni, hogy a legkisebb vállalkozások, illetve a legkisebb hitelösszegek, vagy igénylési összegek is pozitív döntéssel tudjanak zárulni. Tehát tulajdonképpen egy erős két csatornán kezdünk el dolgozni, megtartva a banki finanszírozásnak az erős lábát, de még inkább nyitva a kisebb finanszírozási igényeket lebonyolító pénzügyi vállalkozások irányába. Ez a digitalizáción túl egy nagyon fontos célkitűzésünk, illetve elkezdtük a Széchenyi kártya programon belül vizsgálni azt, hogy a kockázatot azt hogyan tudjuk még inkább növelni, hiszen eddig volt egy nagyon kiszámítható, államilag támogatott programunk, de azt látjuk, hogy az a növekedés, amit itt az előbb a szlájdon láthattak, ahhoz mindenféleképpen magasabb kockázatvállalási szint is kell, hogy párosuljon. Úgyhogy ez a három olyan fókusz, amin a Széchenyi kártya program mögötti Kavos ZRT dolgozik, és bízom benne, hogy a következő időszakban friss információkat, további friss információkat tudunk szolgálni önöknek.
Értékadó. Magazinműsorunk a Rádió honlapján is meghallgatható. Címünk www.szentistvánrádió.hu.
Kedves hallgatóink! Ezzel mai Értékadó című műsorunk végéhez értünk. Az elmúlt közel fél órában Kelemen Judit szakmai trénerrel folytatott beszélgetésemet hallhatták, továbbá dr. Tóth Róbert, a Kavosz ZRT vezérigazgató helyettese előadásának szerkesztett változatát sugároztuk, melynek címe Lépés előnyben a kicsik, a Széchenyi Kártya program kockázatot vállal a kisvállalkozások stabil fejlődéséért is. Én kollégáim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Drimba Mirandát hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Értékadó magazin műsorunkat hallották. A műsorral kapcsolatos véleményüket, kérdéseiket várjuk szerkesztőségünkbe. Címünk Szent István Rádió 3300 Eger, Deák Ferenc utca 49. Hívhatnak bennünket telefonon a 36-os körzet 510-610-es számon. E-mailt pedig az info@szentistvanradio.hu címre küldhetnek.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kellemes rádiózást kívánunk!